A történelem ismétli önmagát. Vajon ez elmondható a nagy világjárványok vonatkozásában is? Azt mondják, 100 évente sújtja az emberiséget egy-egy nagyobb járvány. Az internetet bejárta az a képmontázs, mely a pestis, a kolera, a spanyolnátha és a koronavírus járványt szemléltette korabeli ábrázolással vagy fotóval. Most következő beszélgetésünknek ezen tények adták a vezérfonalát. Mojzesné Székely Katalin szociológus, a mostani témánk a nagy világjárványok a történelem során. Ha így nézzük, akkor nagyon közhelyes a megállapítás részemről, hogy azért a történelem ebben a tekintetben is valamilyen szinten ismétli önmagát?
Csalafinta a kérdés, de teljesen jogos. Most végül egy magyarázkodással tudom megnyugtatni most magam, mert végül is, amikor ez az egész járvány úgy meglepte az emberiséget, akkor gondoltam rá, hogy járványtörténelemmel kellene foglalkozni, mert biztos voltam benne, hogy a társadalommal összefüggésben néhány érdekesség kiderülhet. De sétáltam a Kossuth utcán, és kedvenc újságárusomnál megálltam, és a Rubikon ezzel a számmal jelent meg, vagy címmel, 20 májusi számában, hogy egy járványtörténelem. És aztán rögtön kapcsoltam, hogy miért gondoltam én, hogy ezzel nekem kellene foglalkozni, mikor annyi kitűnő szakember van, aki ezeket nézegeti. De egyébként is akkor úgy írásfélében voltam, és most is úgy vagyok, ahol én a természetvédelem, környezetvédelem problémáit nézegetem most meg, egyszerűen arra rájöve, hogy a növényzet az nem csak esztétikai, praktikus dolog a világban, hanem az emberiség tüdeje. Ez a bevezető kívánkozik hozzá. Azt utólag fedeztem föl, hogy már 2 hónappal korábban a História is megjelent egy ilyen számmal, hogy járvány, és most, hogy könyvtáros van a családba, 4 olyan könyvet hozott haza Edit lányom, 2 2020-ban készült, az egyik a járvány kultúrája, a másik 77 nap a járvány ideje alatt, és 2021-ben készült, az Covid címmel, és már egy angolból fordított könyv is megjelent. Tehát ez olyan szempontból biztató mindnyájunknak, hogy azok, akik mindnyájan érintettek vagyunk, de vannak olyanok, akik ezt ugye fel tudják használni a kutatásaikban, úgy el tudtam képzelni, hogy amikor egy szakember a saját 77 napját leírja a járvány idején, hogy ez jövőre vagy 2 év múlva milyen hallatlanul fontos dokumentáció lehet, de egyben az is eszembe jutott, hogy ebből lehet üzletet csinálni is, ugye egyben. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes azért is, mert többek között én nem szeretem ugyanazt olvasni, amikor azt mondják, hogy a járványban az a jó, mert szerintem semmi jó nincs benne, de kétségtelenül kedvező lehetőségek adódnak néha a tovább lépésre, és ezért gondolom azt, hogy talán én is elmondhatom a véleményem, mert kétségtelen, hogy a vírusok, baktériumok biológiai jelentősége okozza a járványt, de a társadalmi következményei, azok már nagyon-nagyon fontosak lehetnek. Térjünk vissza a kérdéshez, mert ez tényleg nagyon érdekes. Abból a szempontból is érdekes, hogy maga egyetlen járvány is visszatér. Én egyedül a pestist néztem meg, mindent elolvastam, és nem is fogok számokkal nagyon operálni, de az ókorban, a középkorban és a 19. században is meglátogatott minket, és ez csak egy kérdés, mert van olyan járvány, amelyik 10 év alatt 10-szer tér vissza egyébként egy országba. Ez nálunk is meglehetősen érdekes dolog volt. Tehát ez az egyik válaszom, amit mondani tudok, hogy természetesen nagyon sokat változik a világ egy-két járvány között, de kétségtelenül és meglepően sok mindent tudtak arról az emberek már, majd erről fogok beszélni, hogy hogyan lehet védekezni. Egyedül egy dolgot nem tudtak, az ellenszerét nem találták meg, és gyógyítani nem tudtak, de megállítani, lassítani, tehát azért voltak technikák erre is. Na most én 3 olyan dolgot látok a történelem során, illetve a szociológusok ezt nagyon régen mondogatják, és most örömmel láttam, hogy más tudományok is átveszik ezt a jelenségköteget, hogy 3 rémsége van az emberiségnek a történelem során. Az egyik az éhínség. Ezt Jidens Goebbels írta le tulajdonképpen néhány évtizede már, a másik a háború, a harmadik pedig a betegségek és a járványok. És én meghökkenve tapasztaltam, hogy két dologban nem nagyon tévedtem, mikor hozzáfűztem a saját vélekedésemet az előadásaimon, de a harmadikban igen. Tehát azért, ha Európát nézzük, az éhénységek megszűntek. Tehát vannak rosszul táplált emberek, vannak szegények, hajlamosabbak a betegségre, de ezt elmondhatjuk. Na most, ha az Uniónak valami alapvető nagy jelentőségű eredménye van, hogy a második világháború óta olyan háború nem tört ki, ugye, ahol országok egymással háborúznának Európában. Persze a rendszerváltás után voltak ilyen, főleg délen, ugye, ilyenfajta konfliktusok, tehát végül is mégiscsak van fejlődés a világban, vagy haladás, de abban tévedtem, amikor azt mondtam a hallgatóknak, hogy és az orvostudomány annyit fejlődik, meg az emberiség annyit bűvelődik, hogy a betegségek is csökkenni fognak, a járványok pedig föltehetően nagyon ritkák lesznek.
Annyi közben eszembe jutott, hogy valahogy ez a éhínség, háború, járványok, betegségek, valahogy ez a három dolog összefüggést is mutat, tehát egyik a másikát hozza magával, így van?
Hát hozzászoktam a jó kérdésekhez, úgyhogy erre is készültem, hogy ilyen kérdés felvetődhet, vagy én is gondolkodtam rajta. Tehát az egyik része a dolognak az, hogy az nem úgy van, hogy ők hárman megbeszélik, hogy mikor melyik jön, hanem majd most el fogok mondani egy példát arra, hogy hogyan is kapcsolódnak ezek össze, mert hát az okozza az igazán nagy problémát. Ez a Járvány Történelem című kiadvány, ez egy nagyon érdekes dologgal kezdődik, és ezt most elmondom. A Tambora vulkán az 1815-ben Indonéziában kitört. Az évezred legnagyobb vulkán kitörése volt, 1000 kilométerre hallani lehetett a dörejeket, és olyan porfelhő és füstfelhő szállt föl az ég felé, hogy nem tudott a napfény egy évig áttörni rajta, és sötét volt, hideg volt, és minden megváltozott. Tehát akkor már is mondom, hogy ugye van egy olyan katasztrófa, amiről mondjuk az emberiség nem tehet. Aztán van a természetben olyan katasztrófa, amiről az emberiség nagyon is tehet, de hát erről nem tehet. És ennek láncolatszerű következményei voltak, amelyek elvezettek a járványhoz. Ugye ez például a kolera járványhoz, ami világméretű lett. Ugye egyrészt a növényzet teljesen átalakult. A hideg miatt az éghajlati viszonyok is teljesen megváltoztak, nem volt elég nedvesség, Magyarországot is érintette. Azt mondják, hogy a gabona termelésünk egyébként a középkori szintre esett például vissza ebben az időszakban. Tehát ez egy elképesztő tragédia volt az emberek számára. Na most, az egy külön kérdés, mert hát ugye virágok ürügyén, erről írtam egy tanulmányt, én megnéztem, hogy történelmük van, földrajzuk van, és most hát megpróbáltam a járványok ürügyén is megnézni. És hát a járványoknak is van története, ugye, mint mondottuk, hogy hányszor tér vissza, hogy hol van, milyen méretű. Van földrajza, ez nagyon érdekes, hogy honnan ered. Ugye az ókori járványok zöme az Egyiptomból vagy körülötte került valahogy ki, na de hát semmit nem tudtunk a világ egyéb részeiről, nyilván ez is közre játszott, és Európában továbbiakban is, vagy Ázsia felől, vagy Egyiptom felől indultak ki a járványok, és jutottak el Európában. Na most, amikor a mongol birodalom terjeszkedni kezdett, akkor ez egy nagyon meghökkentő élmény volt számomra olvasni, hogy járvány ütött ki a hadseregben. Ezt már is mondhatjuk, hogy ugye a járványok, ha tömegessé válnak, ott jelennek meg leginkább, tartósan együtt élnek nagy tömegek, a kórházak, a katonaság, és folytathatnánk tovább, és kitört a járvány a katonák között, és Genovát úgy árasztották el a járvánnyal, hogy katapulttal, ilyen dobó szerkezettel a kolerában meghaltakat átlőtték a másik hadseregnek a táborában. Egyébként olyan tanulmányt is olvastam, csak ezt nem találtam most meg, ahol ugyanezt állította egy történész, én ezt tanulni nem tanultam, mint történelemszakos hallgató, hogy egyébként azt tudom, hogy az orosz hadseregben is járvány tört ki 1849-ben, ugye, amikor voltak szívesek a szabadságharc leverésében részt venni, és állítólag ott is csináltak ilyeneket egyébként. Az, hogy az emberiségből hogy hal ki az ember, ezt nagyon nehéz megállapítani, de ugyanakkor az éhénység is tud járványt terjeszteni, mert azért a középkori városok, erről is lehet tanulmányokat olvasni, hogy a higiénében hogy álltak a zsúfoltság, a szemét, a szenny, a piszok, tehát szörnyű dolgok voltak, ugye, leromlott egészségi állapot, gyenge tápláltság, tehát ezek nagyon könnyen vezetnek a járványokhoz. Azt nem tudjuk, azt gondolom, hogy mikor lesz pandémia egy járványból, tehát hogy előzölli az egész világot, ugye, és így betegít meg minket.
Folytatjuk beszélgetésünket Mojzesné Székely Katalin szociológussal a nagy világjárványokról és azok következményeiről, társadalmi hatásairól.
Mi volt a jellemző a történelem során abban a tekintetben, hogy amikor már kitört a járvány és eljutott a híre az emberekhez, akkor milyen reakciók történtek ott a társadalom részéről, tehát mik voltak az első reakciók, a lépések?
Ez attól függően érdekes, hogy egy ilyen nem pandémia a jellegű járványról van ez szó. Tehát 2-3 eset van, amikor azonnal elindul a reakció. Tehát azért az emberek nyilván mindig féltették az egészségüket, neked szerettek élni. Ugye az egyik az volt, amikor megjelent egy betegség, és az átlagosnál többen betegedtek meg. A másik jellegzetesség az volt, hogy látnivaló volt, hogy egymástól kapják el az emberek. És akkor, ha a térséget, vagy a várost ugye előzönlött a járvány, akkor azonnal megpróbáltak cselekedni. Tudtak mindent tulajdonképpen, amit mi tudunk, a maszkviselést is ismerték, csak azt elsősorban az orvosok viselték. Ugye a karantén, ez a középkorban jelent meg, ez is egy érdekes dolog volt, ugye 40 napos volt ez a karantén, ez az útlezárás, az elszigetelése a betegeknek, a távolságtartás, megjegyzem én honfitársaim ürügyén, ezt látom egy nagyon problematikus dolognak, hogy nincs távolságtartás az emberek között. Azt néztem, hogy amikor az ember a OTP-ben pénzt akar kivenni, azt már megtanulták az emberek, hogyha a pénzünkhöz akarunk jutni, ott illik nagyobb távolságot tartani. De ha az életünkért akarunk harcolni, akkor nem tartjuk a távolságot. Tehát ez engem nagyon megdöbbentett, mert naponta tapasztalja az ember, hogy kellemetlen helyzetbe kerül, ha tartja a távolságot. És ugye a kor technikai fejlettségének megfelelően reagáltak. Például, ahol a család beteg lett, és elkülönítették, akkor felgyújtották a házakat, elégették a ruhákat, és gyakran elégették a holtakat is. Tehát az itáliai reakcióban nagyon gyakori volt az a tény, hogy valami szigetre, vagy nem lakott területre gyűjtötték össze a holtakat, és ott valamilyen módon vagy a tengerbe dobták őket, de akik bántak velük, azok is ott éltek, ott laktak. Sőt, a pestis esetén gyakori volt az, hogy valaki elkiabálta magát, hogy fussunk, és akkor futottak. Mert az elit ott is védeni tudta magát, vidéki házaiba vonult ki, és mikor lement a járvány, és akart hazajönni, már a palotájába, kastélyába, akkor felfogadott egy ilyen takarítónő foglalkozású embert, vagy koldusasszonyt, és beköltöztette a gyönyörű villájába néhány hétre, és ha a hölgy nem halt bele, akkor beköltözött a család is. Szóval elég sajátos reakciók voltak, de a védekezés az megtörtént, igen.
Ez az egyik fontos kérdés, vagy az egyik legkardinálisabb problémája ennek az egész járványnak, ez a társadalmi elszigetelődés, ugye, hogy el kell különülnünk egymástól, de most azért ez a kor, amiben jelenleg élünk, nagyon sok lehetőséget adott arra, és ad még, hogy tartsuk a kapcsolatot, ugye van internet, van telefon, de régen, amikor semmi nem volt, akkor ezt az emberek hogy vészelték át? Mert talán ez még a járványnál is rosszabb, hogy nem találkozhatok emberekkel, nem beszélhetek másokkal, külön kell vonulni, és ezt valahogy át kell vészelni. Ugye Dante isteni színjátéka is erről szól, hogy elvonulnak a barlangba, és akkor egymásnak mesélnek, így van?
Dufault és mások is, Mánzárccal sokan feldolgozták ezt, sőt, sokan ugye Camus-nak a Pestis című munkája alapján azt gondolják, hogy ez is erről szól, de hát az tulajdonképpen a nácizmusról szóló könyv, de nagyon érdekes. Például a művészet fejlődésére nagyon nagy mértékben hatnak. Tehát nyilván, aki tehette, az elzárkózva élt. De akkor elmondom, hogy 20 ezer lakosa volt Debrecennek, mikor 1700 akárhányban itt kitört a járvány, erről is van egy tanulmány, és 8200-an haltak meg. És itt a magisztrátus nagyon szigorú szabályokat hozott. Tehát itt ellenőrzés alatt tartották a házakat, ahol tudták, hogy beteg van, hogy nehogy valaki ki, vagy valaki bemenjen. Szóval erőteljes szabályozással éltek, és érdekes módon asszonylázadás tört ki ebben a dologban, és talán itt voltak a legsúlyosabbak, a szabályszegések is különben. Tehát ez tényleg nem egy egyszerű dolog ezeket megélni, és az ember meg is érti, ugye, hogy a bezártságnak azért egy bizonyos szint után már lehet, hogy szindrómái is akadnak. Amikor ez háborúval kapcsolódott össze, ugye az aztán rettenetes dolog volt, de ugye itt nem lehet tudni pontosan, hogy az adatok mennyiben felelnek meg a valóságnak. Most nem azért, mert csalni akartak, hanem hát nem tudom, hogy hogyan nézett ki akkor ugye az adatgyűjtés. Ilyenekről beszélnek, hogy Párizsban is, Genovában, Itália országaiban végig, de talán még északon is, a lakosság fele elpusztult. Tehát az, hogy ez a világ legnagyobb pandémiája, amit átélünk, ezt én nem tudom megítélni, de az alapján, hogy ezt a megítélést hallottam, és láttam ezeket az adatokat, ez egyszerűen elképesztő, hogy nem is tudom, hogy hogyan tudott ebből kikászálódni az emberiség. Tehát, hogy van történelmük, van védekezésük, van földrajzuk, ugye, hogy honnan, milyen térségből indul el. Egyébként Kína is gyakori volt, tehát nem csak Wuhannal kezdődött, és nem véletlen szerintem, hogy az orvoslás ott több ezer éves. De Debrecenben, amiről beszélek, 3 orvos volt, meg azt hiszem 30 borbély, akkor a borbélyok működtek ugye közre, és ott is voltak, akik abban haltak bele, hogy ilyen temető emberek voltak. Ugye erre nagyon nehéz volt embereket szerezni, bár ezt nyilván gondolom, hogy nagyon jól megfizethették. Persze mitológiája is van a járványnak, ezt nem részletezném, csak megemlítem, mert hát ugye a legegyszerűbb volt, főleg, hogy az emberek döntő többsége hívő volt, a legegyszerűbb volt azt mondani, hogy Isten büntetése a járvány, és ennek mindenféle variációi voltak, ugye? De érdekességek is voltak. Azt hiszem, ez valahol ott Afrika szélén, amelyik azért Európához közel volt, hogy egy fehér ember megjelent, és beteg lett. De az nem derült, hogy mitől lett beteg, és azt hiszem, hogy ki is közösítettek, és egyszer csak megjelent a járvány, és attól kezdve fehér embert nem engedtek be a városba. Vagy egy teve ment végig a városon, és hát kivégzés volt a büntetése, mert járvány kezdődött el. Na most ez nem vitás, hogy kell, hogy legyen egy gazda, legyen egy közvetítő, ugye ennek a pestisnek, ez a patkány bolha volt a közvetítője, tehát bolha csípés okozta végül is az első járványokat, és most is ugye a mi pandémiánk esetén nem vagyunk benne biztosak, hogy mi a helyzet.
De hogy valamilyen módon egyébként tartották egymással az emberek a kapcsolatot ebben az elzártságban? Tehát írtak egymásnak, igen, vagy valamilyen jeleket küldtek egymásnak?
Tudod, hogy a középkorban ez egyébként is divatos volt, tehát azért kimondhatjuk, hogy a személyzet ezekben az időszakokban nem nagyon számított embernek. Ugye, hogy ne ez a levélküldözés, ez kétségtelen, hogy volt. Hát abban volt valami igazság, hogy nem élt megfelelően az emberiség, mert a higiénés viszonyok, a zsúfolt városok, tehát ez nagyon megdöbbentette őket. Na most, ugye itt beszéltünk erről a hármasságról, az éhínség és így tovább. Én még egy hármasságot megemlítek. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valamilyen mértékben a társadalom is mérsékelni tudja ezt a tőle függetlenül bekövetkező bajt, ez három nagyon fontos dologtól függ. Én ezt is Giddensnek az elszabadult világából tudom, de a kommentár már az enyém. Az egyik, hogy az embernek valamilyen megfelelő viszonyt ki kell alakítani három területen. Az egyik az az, hogy egy jó viszonyban legyen a természettel. Na most ugye a természeti ember mielőtt társadalmi emberré vált, ugye, és megtartotta a biológiai lény voltát is, addig harmóniában élt a természettel. Vergilius Georgikája, hát az egy tünemény a világban, ez a Magna Mater, ugye, ez a természet szeretet, ez az őszinte vonzódás a természethez. A másik egy megfelelő viszony a többiekhez. Tehát, ugye ez a maszkviselés például egy nagyon érdekes dolog ebből a szempontból, hogy a te maszkoddal védsz engem, én az én maszkommal védelek téged, de ha én egy olyan környezetben vagyok, ahol én vagyok maszkba, akkor ugye úgy néznek rám, mintha valami csúnyát tettem volna. Ez a társakkal való jó viszony, és a harmadik, ez a magammal való jó viszony. És én azt gondolom, hogy manapság mind a három elég komoly válságban van, tehát az is, hogy a természettel milyen viszonyban vagyunk. Na most ez a második, ez a többiekhez való viszony, ez megint egy hármasság, ugye, mert mit is jelent ez? Ez valamilyen mértékű szolidaritást jelent. És ez azért megjelenik a járványok idején, a történelmi időszakokban is, ugye, ez a szolidaritás. Már az önmagában véve, hogy keresik emberek azt, hogy milyen módon lehetne ezen túl lenni, ugye, és itt az egészségügyi intézményrendszer fejlődése nyilván így indult meg járványok idején, ugye, hogy meg kell szervezni. Ez a szolidaritás. Na most, ha nincs elég szolidaritás, akkor apad a szeretet. Hát tessék megnézni az emberi kapcsolatokat is, már azt is, a társas kapcsolatokat, ugye, hogy nem megoldják az emberek a konfliktusaikat, hanem agresszivitással. A szolidaritás mellett a másik a biztonság. Erre mindenki vágyik, a biztonságra, mert ha a biztonság is apad, akkor a bizalom is megrendül. És ezt látjuk, ugye, hogy az intézményekben, az információban, hogy mit mondunk, hol mondunk, vagy elhiszem, vagy nem hiszem, tehát ez is nagyon-nagyon fontos dolog lenne. És akkor eljutunk oda, ahova elindultunk, hogy a harmadik az egészség. Tehát szolidaritás, biztonság, egészség. Ez a magyar nyelv gyönyörű, mert ha azt mondom, hogy egészség, ebben nem az van benne, hogy hiányzik a betegség pusztán, hanem az életképesség teljességéről van szó. Ugye, lehet, hogy te nem is tudod, hogy beteg vagy. És ezért mondom én a hallgatóknak azt, ha ilyen dolog szóba kerül, hogy nálunk nem egészség van, hanem félség meg negyedség, mert valamiért még büszke is rá az ember, ha influenzás is bemegy dolgozni. És itt akkor kitérnék arra a betegség-egészség kapcsán, hogy a társadalomban Losonczy Ágikának van egy könyve, 87-ben írta, és a 70-es évektől kutatta, ez a hogyan betegít meg és gyógyít meg minket a társadalom. Erről van benne szó. Egyrészt kiderül ugye, hogy a szegények 2,5-szer annyian betegek, mint a jobb módúak, de talán a leglényegesebb, ami az a könyvem fejezetének a címe, hogy a test az öröm és a fájdalom helye. És ha belegondolsz, akkor ez tényleg így van. A másik, amit nagyon fontosnak tartok, hogy az emberek nem ismerik fel a test jelzéseiket. Én is emlékszem, hogy az úri nagyanyám azért annak mindig volt valami kis baja, amit meg kellett nézni. A paraszt nagyanyámnak annak sose volt semmi baja, pedig látástól vakulásig dolgozott. Tehát nem veszik észre az emberek, hogy valami megváltozik a testükben. És így nem kerülnek orvoshoz, és így lesznek betegek. És az ember, amikor biológiai lény volt még lényegében véve, és társadalmi lényé alakult át, akkor nem csak arról volt szó, hogy ő akkor most társadalmi lényként beintegrálódik a társadalomba, tehát része lesz a társadalomnak, hanem a társadalom is beintegrálódik az emberbe. Tehát nem véletlen az, hogy melyik társadalmi csoportba kerülsz ahhoz képest, hogy hogy zajlik le az életed, hogy van biológiai időd, ez a korod, hogy van társadalmi időd, ez a helyed a társadalomba, és van történelmi idő. Az én édesanyám az első világháború idején volt kislány. A második világháború idején már 3 gyermekes anya volt, és a húgom 46-ban született, tehát jött a negyedik baba is, és ő mindig azt mondta nekünk 4 lánya lévén, ha valami kritika alá esett, azt mondta, hogy csak háború ne legyen. És én ugyan 5-6 éves kislány voltam a vége felé, de itt van a fülemben a bányatelep riadójának a hangja. Ugye, ami akkor szólalt csak meg, ha vége volt a műszaknak, vagy kezdődött az új, és ha közben megszólalt, akkor annak valami oka volt. És egyszer csak éjszaka elkezdett megszólalni, és akkor öltöztünk, és mentünk le a pincébe. Aztán már nem is vetköztetett le bennünket édesanyám, hanem úgy engem vitt az édesapám, úgy mentünk le a pincébe, és én emlékszem arról, hogy milyen gyönyörűen megvilágosodott időnként az ég, és később tudtam meg, hogy ezek a szovjet csapatok által ledobott Katyusha nevű bombák voltak egyébként. Az első világháborúban 36 ország vett részt, 45 milliós hadsereggel, 10 millió halottal, 20 millió sebesülttel. A második világháborúban 61 ország vett részt, 61 milliós hadsereggel, 34 millió halottal és 61 millió sebesülttel. Az első csak 1564 napig tartott, a második 2194 napig. És ha figyelembe vesszük, hogy mihelyt kitör a béke, elkezdődik a háborúra való felkészülés, akkor azért el lehet képzelni, hogy térjünk vissza a betegségekhez, járványokhoz, hogy az emberiség élete nagyon is, meg az egészsége összefügg ezzel.
Mózesné Székely Katalin szociológussal beszélgetünk a nagy világjárványok társadalmi következményeiről.
Nem beszéltünk, csak az elején említést tettünk róla, hogy ugye milyen gazdasági vonzata van egy-egy ilyen járványnak, hát ugye a háborúknak, arról már nem is beszélve, de hogy a járványoknak is van ugye nagyon súlyos gazdasági következménye, és vannak, akik ezt nagyon élelmesen kihasználják, és hát vannak, akik meg ugye szinte bele pusztulnak.
Igen, ez kétségtelen. Így van. Megint csak a pestisre hivatkozom, és főleg az újkori részére. Tehát egyrészt, amikor lehűlés vagy felmelegedés van, és akkor most már ott vagyunk a környezettudatosság meg a környezetvédelem körül is, akkor egyrészt a megváltozó éghajlat miatt, most attól függen, hogy esős évszak van-e, használ a termésnek, meg jönnek a napos időszakok is, vagy nem. Ugye ez az egyik borzasztó következmény, hogy éhi éhínség lehet a vége. Vagy legalábbis tudjuk háború alatt is, hogy, jegyre adják az ételt, meg megmérik, hogy azért rövid a szoknyád, mert nem szabad hosszút viselni ott, mert ahhoz több anyagot kell gyártani, ugye? Megváltoznak az élőhelyek, megváltoznak az élősködők, és ebből következően megváltozik az is, hogy kik lesznek a gazdák, és kik közvetítik ugye a járványokat. A pest is ürügyén a középkorban is, de az újkorban különösen nagyon érdekes volt, hogy a sok halál miatt csökken a munkaerő. Nincsenek emberek, mert meghaltak a járvány alatt, és ekkor elkezdenek megemelkedni a bérek például, mert munkaerőt kell alkalmazni. Ráadásul olyan helyekről, ahol nem volt járvány, nem szívesen jönnek kicsi bérért és ingyen. És mondjuk azt mondják, hogy ezt én még nem tanultam így, de beláttam, hogy van benne valami, hogy a feudalizmus felbomlásának sem pusztán társadalmi gazdasági okai voltak, hanem ez a felértékelődése a munkaerőnek, hogy a parasztemberek egy részét is, ugye, ha megmaradtak, hozták be, tehát az iparosodás elindult, modernizáció elindult, globalizáció elindult, városok fejlődése, de lehet a fordítottja is, ugye, amikor úgy kipusztul egy város, hogy borzasztóan nehéz. Amikor a második világháború véget ért, és itt a 3 éves terv alatt akarták megvalósítani az újjáépítését az országnak, egy nagyon komoly szakmai gárda külföldről, Nyugat-Európából járt itt rendszeresen, és megállapították, hogy itt 10 évnél hamarabb nem lehet helyrehozni a dolgokat, és megcsinálták. Hadd tegyem hozzá, hogy én nem is értettem kislányként, mikor azt mondták, hogy fél tehenkével szántanak az országban, mondták a rádióban, és én elképzeltem ezt, hogy fél tehenkével szántanak. Hát a lovakat lelőtték, ugye, ahogy az amerikai film mondja, tehát teheneket fogtak be, és a másik lóhelet az ember állt be. Ugye az élethez való ragaszkodás az borzasztóan nagy hajtóerő az emberek számára, hogy kijönnek a pincékből. Én emlékszem arra a magyar filmben, Rutkai Évának ez volt az első szerepe, egy mondata volt, jöttek föl az emberek a pincéből, és ő lengetett egy újságot, az volt a neve, hogy Szabadság, és ő kiabálta, itt a szabadság, itt a szabadság, és hogy mikből éltek, hogy a Fábri Sándor mesélte egyszer elő, egy polgári családból származott, hogy ló tetem volt len Budán, ahogy lenéztek, és az emberek már ott álltak, és szemdalták, fölvitték az alóst, és azt mondta az édesanyja az édesapjának, fiam, menj el le, és nézze meg azt a lovat. És a papa nem volt nagyon gyakorlatias, és visszajöthet, humorában is él a nemzet, és azt mondta, hogy arabs kedvesen. Tehát megnézte, hogy egy arabs ló volt ott, és nem hozott húsit, ugye? Vagy amit nekünk mesélt Vajda professzor úr, aki akkor volt ilyen kamasz gyerek, a Vajda Mihály, filozófus, hogy leküldték 10 tojásért, és akkor az 10 000 pengő, vagy nem tudom, mi volt akkor, de mire leért, már nem tudott 10-et hozni érte, csak 2-t. Tönkre mehetnek úgy betegség, háború és egyéb alatt az emberek, ugye, hogy az életükért küzdenek, megnő az élet értéke. Mikor hazajön a frontról valaki, mikor a hadifogságból hazajön, ugye? Szóval itt átértékelődnek a dolgok, én azt gondolom, és ez borzasztóan fontos ilyen szempontból.
Mojzesné Székely Katalin szociológussal beszélgettünk a történelem nagy világjárványairól és azok társadalmi hatásairól.